Máté evangélium a 7. részéből a 24. verstől olvasom az igét. Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házat. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és neki rontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összedőlt, és teljesen elpusztult. Azt hadd ne magyarázzam hosszan, hogy miért ennél az igénnel kötöttem ki a mostani vasárnaphoz. Azt talán többen tudjuk, hogy ez a hegyi beszéd vége. Jézus ezzel zárja a hegyi beszédet, ahol a 10 parancsolatot és a zsidók egyességi élethez tartozó szabályokat, mint egy összefoglalja, átértelmezi, és a mindennapokhoz és a tanítványoknak a kérdéseihez igazítja. És a felolvasott rész gyakorlatilag ennek az összefoglalása, nagy valószínűség, hogy Jézus soha nem így egyben mondta el ezeket, hanem egy utólagos szövegszerkesztői vagy utólagos koncepcióban rakták a hegyi beszédnek a hegyi beszédet így össze. Ez a felolvasott szakasz aztán Bibliában nagyon sokszor tetten érhető kettősséget bontja ki egy képben, amit olyan jól ismerünk, hogy van széles út és keskeny út. Van sötétség és világosság. Van bolondfajta építkezés és bölcs építkezés. És az ember egy idő után, miközben részint rá is bólint erre a fajta dihotómiára, és azt is, hogy igazam, és ugyanakkor nem tudok más mondani, mint hogy recseg a homok a foga alatt. Tehát az ember azt érzi, hogy azért a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Nagyon sajnálom, hogy nem tanít már itt a teológián az a tanárnő, aki nekünk, lelki gondozástan tanított, de volt egy szemináriuma, ahol, aminek az volt a címe, hogy a kórházi lelki gondozás, kórházi igehirdetés, és ennek a keretén belül valami nagyon sajátságos dologra tanított meg bennünket. Mindenkinek kiadta a feladatot, hogy készítsen egy 10 perces igehirdetést, amit a többiek előtt kellett elmondani. Majd amikor az illető elmondta, akkor a táblán ketté osztotta. A táblát ketté osztotta, egy táblázatot csinált, ketté osztotta, és mindenkitől megkérdezte, hogy milyen üzenetet kapott az igehirdetés közben, igehirdetés alapján, majd a másik, hogy milyen érzése volt igehirdetés közben. Az érzés csak egyetlen egy szóban szabad volt összefoglalni. Na most megtalálni, ez egy külön munka volt, hogy rátalálni magunkban arra az érzésre, hogy mit is érzünk közben. És csak egy szót volt szabad mondani. Hosszú munka volt, amíg azt mondta, hogy ez nem érzés, ez egy ítélet. Nem, egy szóban foglald össze, ez egy komoly munka volt. De még ezt mindennel végigcsináltunk hatalmas haszonnal. Mert rájöttünk arra, hogy egyrészt van, amit úgy kognitív, értelmi szinten elvisz valaki egy ige hirdetés nyomán, és van egy másik, amit az érzések szintjén elvisz magával. És ez néha nagyon különböző. Emlékszem rá, hogy valaki beszélt a szorongásokról, és én magamban azt gondoltam, hogy az életedben nem szorongtál. Okos, amit mondasz, de az életedben nem szorongtál. Na, az egy külön munka volt, hogy ezt érzésben hogy fejezem ki. És sokszor arra gondol, és hogy arra is rá kellett jönnünk, hogy az érzést viszi tovább az ember. Öntudatlanul is, tudatalat is az érzést viszi tovább az ember. Az agyi dolgokat elfelejti, vagy legfeljebb, ha intellektuálisan nagyon megfogta, akkor úgy egy darabig rögzül. Az életben két-három olyan egzisztenciális igehirdetést hallgat az ember, ami nagy mértékben formálja az életét. Lehet, hogy valaki többet. Nekem mondjuk eddig három olyan igehirdetés volt az életemben, amit hallgattam, és valóságos döntések születtek a nyomában. A többi úgy elvisszük, és valamit öntudatlanul formál rajtunk, vagy deformál rajtunk, ezt is tegyük hozzá. Amit igenelni tudunk az agyunkkal, és amit az érzéseinkben leképzünk, az néha nagyon különbözik. És én azt gondolom, hogy amikor ezt Jézusnak ezt a példázatát, nem is tudom, hogy példázatnak lehet ezt egyáltalán nevezni, hasonlatát hallgatjuk, akkor lehet, hogy van egy ilyen kettősség bennünk, hogy igen, igen, értem. De mit is jelent a bölcs építkezés? Nem is van egyértelmű, hogy mit is jelent a bölcs építkezés? És mit is jelent az, hogy valaki nem bölcsen építkezik? És mi az az alap, amire úgy ráépíthetem az életemet, hogy garantáltan nem dől össze? És akkor persze itt van egy egyértelmű válasz, hogy hát Isten igéje. És erre néha, ha őszinték vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy jó, ez igaz, de nekem úgy érzésileg ez a nesze semmi fog meg jól kategóriájára. Mit is jelent az, hogy én Isten igényére építem az életemet? Kicsit utána néztem, és ez a hasonlat, ez a kumrámi tekercsekben, a rabbinikus irodalomban is előfordult, tehát ez egy nagyon régi, ősi toposz. És egyáltalán annak az emberi tapasztalatnak a leképezése, hogy milyen építkezünk. Ballang lakók korunk óta, amikor azt elhagytuk, azóta talán már ott is valamilyen szinten mindnyájan építkezünk. Építkezünk kívül. Nem tudom, hogy építettetek-e házat, de az egy komoly történet házat építeni. De építünk karriert. Vagy, ez is nagyon érdekes, a szavak játék, a családot alapítunk. Az is egyfajta építkezés. A házasságainkkal, vagy egyáltalán az ilyen a pár kapcsolatainkkal nem is gondolunk bele, hogy hosszú generációk életét meghatározzuk, mert valahonnan mi is jövünk, de valamit mi is megalapozunk. Jó, itt most nem nyitok ki valamit. Építkezünk anyagilag is, a befektetéseinkkel. Nem tudom azt a ocska point nem elkerülni, hogy ha csak nem a Questorba fektetünk be, de nem úgy van, hogy a megtakarításainkkal is építkezünk. Mi nők az építkezésnek talán egy kifinomultabb formáját is tudjuk csinálni, amikor otthon teremtünk. Az is egyfajta építkezés. Valamikor régen egy munkahelyemen volt egy kolléganőm, már szerettem, és egy már akkoriban ez a 70-es évek eleje volt, egy magasrangú, azt hiszem ezredes volt, a katonatiszt volt a férje, és elmondta, hogy amikor hát összetudtak annyi pénzt sporolni, hogy a férje meg tudtak venni egy ilyen akkoriban divatos bútor családot, és a férje mondta, hogy hozzák a bútort, hogy otthon van, mindent elrendez, és a feleség csak arra ment haza, hogy a bútorok már ott voltak. És hát bement a szoba, a közösen kiválasztott bútor, bement a szobába, és megállapította, hogy itt minden szögletes. És így fogalmazta meg, hogy, és tudod, nem mondtam a férjemnek, hogy ez így egy bútorraktár, drágám, hanem szép lassan, itt egy kicsit régen fordítottam, oda könyveket raktam, oda valami más tárgyat raktam, és így fogalmaztam meg, hogy egy férfi berendez egy lakást, egy nő megteremt egy otthont. És ez is a teremtésnek, az építkezésnek valamilyen fajtája. És ugyanakkor, így is meg úgy is igaz ez a történet, építkezünk kívül, de vagy tudatosan, vagy öntudatlanul, belül is építkezünk. Ezt lehet úgy hívni, hogy érlelődés, fejlődés, identitás, átalakulás. És a kettő természetesen nagyon mélyen összefügg, a külső és a belső építkezés. A történet a külső építkezésre is megáll, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hogyan építjük a házat. Milyen életpályát választunk. Törődünk-e, vagy nem törődünk a karrierünkkel? Persze jó helyen mondom ezt a történetet, tudom. Hogyan választunk házastársat, teremtünk otthont, hogyan bánunk az anyagi dolgainkkal. És az sem mindegy, hogy ez a belső építkezésünk mennyire tudatos, vagy mennyire öntudatlan. Amikor azt kell, ez a szentírási hely azt kérdezi, hogy mi az életünk építkezésének az alapja, akkor egy kicsit fogalmazzuk ezt át úgy, hogy mintha azt kérdezné, hogy mi a lelki-szellemi tájékozódási pontunk. Mi az, aminek alapján igazodunk, nem is biztos, hogy tudatosan. Az is lehet, hogy csak a megsejtések szintjén, vagy az érzések szintjén. De valamihez mindnyájan, valaminek alapján mindnyájan tájékozódunk. Lehet, hogy rossz indulat a részemről, de ma reggel arra mentem ki, hogy a kocsit, amivel el akartam menni Budaörsre, a kereke, illetve nem rögtön, már az elindulás után fedeztem fel, lyukas a gumia. Kerék cserében nem vagyok feltétlenül profi. Más egyebek mellett. És arra gondoltam, nem tudtam nem arra gondolni, hogy valószínűleg valakinek a helyére álltam. Nincsenek kijelölt helyek. És az illető így tudatta velem, hogy hát legközelebb talán ne csináljam ezt. Ez is egyfajta építkezés. Egyre többször látom, ahogy nagyon jó minőségű, talán több 10 milliós kocsik keringenek a városban, meg az országos dögű kocsik, hogy ahogy a közlekedési morál változik, ez is egyfajta építkezés. Ahogy az emberi kapcsolatrendszerek és stílusok változnak, ez is egyfajta építkezés. Hogyan építkezünk? Hogy belül hogyan építkezünk? Hogyan építjük fel az életünket? Talán azért is, mert nemrégben szembe kellett néznem, hogy lassan elérkezem ahhoz az életkorhoz, amikor a lélektan szempontjából azt mondják, hogy már az összegzés következne. Én még mindig megyek előre, de hát lassan összegezni kell. Előbb-utóbb összegezni kell. Mi képezi az életünk alapját? Én hosszú idejénkor dolgoztam egy geológiai kutatólaboratóriumban vegyésztechnikusként, az az eredeti szakmám, és volt egy főnököm, ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, akinek már akkor külföldi lapokban jelent meg publikáció, geológus volt az illető. A háta mögött csak úgy hívtuk, hogy szép szőke herceg, tényleg úgy is nézett ki. Egyszer beszélgettünk, és azt mondta, hogy tudja, hogy mi különbözteti meg a tudóst az áltudóstól. Mit tudtam én akkor? Most sem vagyok biztos benne. Azt mondta, hogy ő azt látja a szakmájában, hogy egy ember elvégzi az egyetemet, és elkezd valamit kutatni, és akkor eljut valameddig szintig abban, és rájön, hogy nem tud tovább menni. Utána átvált egy másik témára. És azt mondja, de nem így a tudós. A tudós elkezd egy témát nagy öntudattal, kutatja, publikálja, majd beleütközik egy falba. Így fogalmazott, hogy beleütközik az ismeretlenbe. Azt mondta, hogy mindenkinek, aki komolyan foglalkozik a tudománnyal, egy adott ponton el kell oda jutni, hogy minden ismert tudása mögött van valami, amit inkább csak sejt. És így mondja, hogy a tudós akkor meghajol, és elkezdi ennek az ismeretlennek a falát kapargatni. és az élete végéig tudja, hogy kapargatja ezt a falat. És ekközben lehet, hogy kívülről nézve hatalmas tudományos eredményeket ér el, de mégiscsak ott kell, hogy legyen benne, és nagyon becsültem ezért a megállapításáért, a meghajlás, az ismeretlen, a nála nagyobb előtt, amit sohasem fog tudni birtokba venni, csak mindig valamit megsejthet előtte. Na, akkor tudtam, hogy egy tudóssal beszélgetek. Erre rímel egy kicsit egy teljesen más típusú gondolkodónak, Rickernek, Paul Rickernek az a mondata, aki arról beszél, hogy létezik második naivitás. Ugye az első naivitás az, amikor azt mondja, hogy megtaláltam Isten igéjében a választ minden kérdésemre. Ez az élet vezérfonala. Aztán megy előre az életben, beleütközik ellentmondásokba, akár a Szentíráson belüli feszültségekbe, hogy nem egészen úgy kell érteni, hogy mennyire korhoz kötött. És azt mondta, hogy de itt nem szabad megállni, mert az ember eljut oda a második naivitásnak a korszakába, amikor szembenézve, már magában felhalmozva sok-sok fajta ismeretet, szembenézve sok-sok fajta ellentmondással, mégis meghajol azelőtt az Isten előtt, aki a Szent, újra meghajol azelőtt az Isten előtt, aki a Szentírásban kijelentette magát. Mi az igazi alap? Valami ilyesmi, hogy meghajlok az önmagát kijelentő, de sose birtokolható, örökké való Isten előtt. És ezt a meghajlásomat a vele való viszonyomban is, és az emberekkel való viszonyomban is tettekre váltom. És szerintem a hegyi beszéd ezekről a tettekre váltásról szól. Nem arról, hogy aki haragszik már gyilkos, hanem arról, hogy nézd mögé, hogy a haragoddal akár gyilkozz is. Nem arra, hogy aki asszonyra tekint, vagy férfi tekint, már parázna, hanem arról, hogy mit csinálsz ezen a vonalon. Ember, nézd meg figyelmesen, hogy mit csinálsz ezen a vonalon. És lehetne sorolni. Ha szó szerint vesszük a hegyi beszédet, betarthatatlan. Betarthatatlan. Én nem gondolnám, hogy Jézus egy betarthatatlan törvényt, újabb törvényt rakott rá az emberre. De azt igen, hogy arról az Istenről akart beszélni, aki végső soron a Szentíráson keresztül is kijelentette magát, aki előtt meghajolhatunk, akinek sose fogunk a végére menni, hogy kicsoda ő, de mégis rábízhatjuk az életünket és az életünk irányítását. És így folytathatunk belső és külső építkezést. Ez a bibliai szakasz arról is beszél, nem csak arról beszél, hogy mindnyájan építkezünk. Kívül és belül mindnyájan építkezünk. Hanem arról is beszél, hogy minden életében vannak viharok, vagy lesznek viharok. Én tényleg úgy képzeltem a keresztény életet. Ezt tudom, hogy ez az első naivitás korszakában, hogy ez egy viharmentes élet. Hogy ha én Istennek engedelmes úton járok, akkor elkerülnek a viharok. Mit gondoltok, mi következett? Ezután tájfunok, hurikánok, cunamik, sok-sok minden. Mindenki olyan életében vannak viharok. Bennünket eddig az extra történelmi viharok elkerültek, nem vagyok biztos a folytatásban. De ilyen-olyan viharok, amit az egyén, a személy tényleg alapjait megrázó viharoknak él meg, vagy az élete épületét kikezdő viharnak él meg, az mindenki életében szükségszerűen bekövetkezik. Mely olyan sok minden, ez szinte felsorolni se érdemes, mert egy kicsit egyénre szabott, kicsit korhoz kötött, kicsit generációhoz kötött, kicsit lelki alkathoz kötött, hogy kit mi ráz, tépáz, próbál meg. Talán már meséltem nektek arról a kolléganőmről, nagyon nem szerettük szegényt, könyvtáros volt ebben a geológiai intézetben, aki ettől a főnökömtől szokta kérdezni, hogy Péterkém, hogy van? És mondja Péter, hogy köszönöm szépen, jól, és mi, nem baj, lesz majd rosszabbul is. Na hát ez a... Gondolhatjátok, hogy mennyire szerettük őt. Ez volt a mentalitás. Nem szeretnék ilyen szerepben tetszelegni, de mindnyáján tudjuk. Ismerjük a viharokat. És a Biblia ebben a szempontból rendkívül józan. És mintha azt mondaná, hogy nem az a kérdés, hogy mi minden próbálja meg az életedet. Az a kérdés, hogy milyen az alap. Aztán erre az alapra mi mindent építettél, és hogyan építkeztél rá. Nem téma a vihar ilyen szempontból a Szentírásnak ebben a szakaszában. Van egy nagyon érdekes paradoxon, vagy hát ellentmondás ebben a bibliai történetben. Aki jól építkezik, az a viharok után nem azt fogja mondani, hogy jól csináltam, hanem azt fogja mondani, hogy megtartottam. Aki rosszul építkezik, az lehet, hogy bár mindenki mást fog okolni, csak magát nem. A jól építkező ember az alapjába, az alapjaiba belerakja annak az Istennek az ismeretét, és az arra az Istennel való támaszkodást, aki a Szentírásban kijelentette magát, és akire a viharral, és akivel úgy találkozik, hogy a vihar élete viharjai után mégsem azt fogja mondani, hogy de jól csináltam, hanem azt fogja érezni, hogy jól csinálta. Furcsa ellentmondás ez a Szentíráson belül, mégis egy nagyon valóságosan létező ellentmondás. Hogy építkezünk? Hol tartunk az építkezésben? Van, aki az élete alapjait veti meg. Van, aki egy kicsit beljebb van. Van, aki már összegezni készül, és van közöttünk olyan is, aki valamilyen módon összegez. Mi az életünk alapja? Hogyan és mit építettünk rá? És de jó, hogy sok-sok rosszul összehordott kő, mert azért olyan is van, hogy bizonyos dolgokat, bocsánat, de összegányoltunk. Magamnak így fogalmaztam, hogy az alap nem rossz, de azért rengeteg mindent összegányoltam ebbe az épületbe. És lehet tudni azt, hogy a jó alapon építkező embert az Isten hatalma és szeretete megtartja az üdvösségre, az örökké valóságra, de már itt a földi életben és földi valóságokban is. Ebben áldjon meg is bennünket az örökké való Isten. Álljunk fel és imádkozzunk. Uram, olyan furcsa belső ellentmondás ez az igédnek, hogy egyszerre azt mondod, hogy építkezzünk biztos alapra, és ugyanakkor tudod, hogy mennyi belső bizonytalansággal tudunk csak hozzád közeledni, mennyi belső kérdéssel. Köszönjük a valóságodat, köszönjük, hogy kijelentetted magad, köszönjük, hogy valamilyen módon mindig újra és újra kész vagy közel jönni hozzánk és kijelenteni önmagadat nekünk. És mégis tudjuk, hogy a viharjainkban nem mi állunk meg, hanem te tartasz meg bennünket. A hitnek erre a paradoxonára vezessel bennünket. És kérünk arra is, hogy az építkezéseinkben azok hadd legyenek kiteljesítőek, hozzád méltóak, hadd tudjuk az életünk külső kereteit, de belső kereteit is úgy felépíteni, hogy abban neked is és nekünk is örömünk teljen. Amen. Foglaljunk helyet, énekeljük el a harmadik verszakot.